10 óra 13 perc, a rettegés 7 perceként emlegették a NASA-nál a Marsra szállást. A Perseverance nevű elnevezésű marsjáró még tavaly július 30-án indult el 470 kilométeres útjára. Múlt csütörtök este ért el a vörös bolygót. Nem sokkal később az első fekete-fehér felvételek is megérkeztek a marsjáróról. Az egyikre a rover árnyéka is látszik a bolygó felszínén. A Pulis Space projekt vezetője elmondta, ez a lépés több tekintetben is előkészíti az emberek Marsra lépését. Például oxigén előállító eszközt és egy szintén kísérleti Mars helikoptert is a bolygóra juttattak. Egyébként ez lett az első, amely idegen bolygó légterében repülőeszközként működik majd. Egyébként egészen elképesztő, hogy építették, erről az ember láthat. Most az elmúlt napokban több dokumentumfilmet, Paher Tibort a Somodi Evelyn kérdezte az expedíció részleteiről.
Láthattuk, hogy ezt milyen kitörő örömmel fogadták a NASA munkatársai. Ugyanakkor nem ez volt az első alkalom, hogy Mars felszínéről fotót láthattunk, de minek volt köszönhető ez a kitörő öröm? Mi az, ami itt most kulcs siker volt?
Igen, ez nem az első sikeres leszállás volt a Marson, de azt meg kell jegyeznünk, hogy eddig csak az Egyesült Államok, csak a NASA-nak sikerült marsi leszállást végrehajtani, és a legutóbbi hasonló típusú leszállás 9 évvel ezelőtt a Curiosity rover esetében volt, és a kitörő öröm az nyilván azért is van, hogy sikerült, hiszen ez egy automatikus leszállás volt, tehát beavatkozásra esélye sincs a földi irányító központnak ilyen esetben, hiszen csak egy út a rádiójeleknek több mint 11 percbe telik. Tehát ha elképzeljük azt, hogy valamit kapunk valami információt, az 11 perccel később kapjuk meg, mint ahogy történt, ha erre reagálunk, akkor az még több mint 11 perc, tehát ez mindennek tökéletesen kellett működnie, és azért nagyon sok kockázatos tényező volt benne. Ennek fényében abszolút érthető a kitörő öröm a NASA kollégáknál.
És hogyha jól tudom, maga a leszállás művelete 7 percet vett igénybe, szóval lényegében már teljesen lezajlott maga a művelet, mire mi egyáltalán a kezdetéről értesültünk.
Ez így van, ez a terror 7 perce, így nevezik ezt, hogy nevezték el, amikor ugye egy nagyon-nagyon gyorsan érkező szondát kell lelassítani a marsi légkörbe való belépés előtt, és ott a vékony marsi légkörben ennek ellenére nagyon erősen felhevül a beérkező szonda, tehát a hőpajzsnak is működnie kell. Pontosan időben ki kell nyílnia egy óriási ejtőernyőnek, ami tudja fékezni a szondát. A fékező rakétáknak be kell kapcsolódnia rendben, mindennek tökéletesen kell működnie ahhoz, hogy ez bemenjen, és valóban ez a 7 perc, ez a terror 7 perce, hogy képetesen elnevezték a kollégák.
Ugyanakkor ennek a marsjárónak úgy látom, hogy több kihívója is sokat, hiszen a napokban több Mars expedíció is szintén sikeresen megérkezett, köztük a kínai, illetve az Egyesült Arab Emirátusok is sikeresen lőtték fel a szondájukat. Ezekről a küldetésekről mit érdemes tudni? Ilyen szoros lenne az űrverseny, vagy ezek eltérő eredményeket várnak a vizsgálataiktól?
Különbségek vannak. Egyrészt az Emirátusok szondája idézőjelbe téve csak Mars körüli keringést fog végezni, tehát egy keringő pályáról végez fel derítéseket és méréseket. A kínai szonda valamikor, ha jól emlékszem, május környékén fogja megkísérelni a leszállást, egy leszálló egység, amiben egy kisebb marsjáró lesz benne. Ez lenne az első sikeres marsot érés a NASA kívül. Tehát egy kicsit más kapacitású, más minőségű szondákról beszélünk. Az, hogy ez lényegében egy időben történt, ez annak köszönhető, hogy a marsot viszonylag csekély energia, üzemanyag erőforrással elérni úgy lehetséges, hogy kb. 26 hónaponta van egy úgynevezett indítási ablak, amikor olyan pályára tudják állítani az űrszondákat, hogy elérjék a Marsot, mint egy 8 hónapi út után. Ezért van ez a csúcsforgalom, ha ezt így nevezhetjük. Tavaly július-augusztusban indult el mind a három szonda, és ahogy tegnap lezárult ez az érkezési manőver, mind a három sikeresen elérte a vörös bolygó környezetét, illetve a Perseverance már a felszínt is.
Ugye utóbbi az amerikai marsjáró számos dolgot tervez vizsgálni, többek között a planéta éghajlatát és geológiáját, de ami számomra itt kifejezetten érdekes, hogy egy olyan kísérleti eszközt is a felszínre juttattak, ami lényegében tiszta oxigént von ki a Mars légkörének a széndioxidjából, illetve felszíni helikoptert is terveznek röptetni. Erről tudna picit mesélni, hogy ebben a légkörben egyáltalán hogyan lehet mozogni, és mi a funkciója ennek az oxigén kivonásnak?
Igen, a Perseverance több új tényleg meg történelmi újdonságot is magával vitt a Marsra, amiket említett. De egyrészt az élet nyomai után szeretne kutatni a Perseverance, hogy egy nagy biológiai laboratórium tulajdonképpen, ami ott van, és a leszállóhely is egy olyan vidék, ahol erre minden esély megvan a feltételezések szerint. Egy kiszáradt tómederbe érkezett meg a Perseverance, ahol megfelelő üledékes kőzetminták vannak, ezért bíznak benne. A másik két dolog, amit említett, az egyik ez a drón vagy helikopter. Ez lesz az első olyan eszköz, ami egy másik légitest légkörében repülni tud. Ez nyilván megkönnyíti a felderítést, hiszen ha minden jól megy, és valóban tud repülni ebben a borzasztóan ritka légkörben, csak egy számot mondanék, a Mars légkör kb. 1%-a a földi légkörnek, tehát egy nagyon ritka légkörről beszélünk. Ha ez működik, akkor lényegesen ki tudjuk terjeszteni a felderítési lehetőségeket ennek a repülésnek a segítségével. A másik műszer, amit említett, egy kísérlet, a MOXIA, amely valóban oxigént von ki a tervek szerint a marsi légkörből. Ez annak az előfutára, ha egyszer megérkeznek az űrhajósok is a Marshoz, akkor legyen lehetőségünk arra, hogy ne kelljen mindent magunkkal vinni, és az oxigént, ami nyilván a lélegzéshez szükséges, az életfenntartáshoz szükséges, helyben állíthassuk majd elő. Ez azért fontos, mert jelen pillanatban mindent, de tényleg mindent magunkkal kell vinni, ha valahova el szeretnénk menni a névbe, és ez borzasztóan megdrágítja és megnehezíti a küldetések tervezését és végrehajtását. Ezért óriási jelentőségű az, hogyha sikerül valóban helyben oxigént termelni.
A leszállásban egy égiderú segítette a marsjárónak a felszínre való elérését, leszállását. Pontosan hogy kell egy égidarut elképzelni, aki nem otthonos az űrkutatásban? Ez egészen nehezen elképzelhető, hogy ez hogy néz ki, hogy működik egy ilyen.
A leszálló egység területén különböző radarok, mérőeszközök voltak, amelyek élesben, valós időben térképezték fel a célterületet, és annak a fényében, hogy milyen információkat, milyen képeket kaptak, annak a fényében változtatta szintén élesben, azonnal valós időben a fékező rendszerek működését, hogy egy biztonságos leszállóhelyre érkezzen. Hogy ez mennyire nem triviális, arra hadd emlékeztessem a hallgatókat az Apollo 11 holdraszállására. Ott is volt egy automata vezérlőrendszer már 1969-ben, de ugye ott ült Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Holdcomm fedélzetén, és bizony az automata rendszer olyan sziklás terepre vezette volna a Holdcompot, ahol nem tudtak volna leszállni, tehát ott élesben kellett Aldrinnak és Armstrongnak oldalazni, hogyha szabad így mondani, hogy a megfelelő leszállóhelyet megtalálja. Most ezt a Perseverance teljesen automatikus mód üzemmódba kellett, hogy elvégezze, gondoljunk vissza az említett 11 perces egyutas kommunikációra, tehát ez így működik, hogy vizsgálja a terepet, és valós időben lényegében figyeli azt, hogy jó helyre szálljon le.
A Puli Space projekt vezetőjét, Pahert Tibort hallották itt az elmúlt percekben. Zenélünk, egy kis kultúra, majd 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor, de érdemes lesz velünk maradni a továbbiakban is, hiszen a következő fél órában izgalmas könyvek jönnek Ola Andival a könyvben utazom.hu című műsorban.